Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra. Kedd este van, nem minden kedd este van ez így, de sokszor van az úgy, hogy kedd esténként itt vagyunk az Óbudai Sinagógában, és most nagyon szép számmal hölgykoszorú kvesz körül, és beszélgettünk az előbb mindenféle dolgokról, amelyeket meg fogtok ti is látni, hogy fölteszem az erről készült videót. De hát Tánját is kéne tanulnunk. A 13. fejezetben vagyunk. Köszöntem? Igen, minden megvolt. Ugye minden formalitáson túlestünk. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Évát, jó estét kívánok Szilárdnak, Ákosnak, Péternek, Zoltánnak, már több mint 30-an vagyunk, jó estét már mint azonkon kívül, akik személyesen is itt vannak. Jó estét kívánok Ákosnak, szeretettel köszöntöm Enikőt, Lászlót. Oké, okay. Érkezett 3 kérdés, és itt beszélgettünk itt az előbb a Kaddis mondásról, tehát ugye arról a speciális imáról, amelyet az elhunytak után szokott mondani a közeli hozzátartozó. És kértem, hogy várjunk egy percet, hogy hagyja válaszolni meg ezt a kérdést a videón kívül, mert érkezett ezzel kapcsolatban egy kérdés, és akkor ezzel itt talán érdemes ezt a dolgot így egy kerek csomagba foglalni. Oké. Okay. Talmudi bölcsesség szerint kérdezi egy kedves tanulótársunk, Isten milyen szabályok szerint dönti el, hogy egy lélek zsidó legyen, angol, magyar, arab, svéd, stb. Ugye egy jó kérdés?
Nagyon
jó kérdés. Nemrég tanultuk, hogy minden lélekkel, ugye erről beszéltünk a Tánya tanuláson, egy nagyon figyelmes tanulótársról van szó. Nemrég tanultuk, hogy minden lélekkel megígértetik születés előtt, hogy jó ember legyen. A zsidó léleknek van-e valami más is? Mózesnek, Éliásnak, Illésnek, Dávidnak különleges lelkük volt-e? És van egy másik kérdés, amely azt kérdezi, kedves Jonatán, az lenne a kérdésem, hogy a rásákkal, azaz a gonoszokkal, ugye, amiről a Tányában tanulunk, mi történik a halál után, illetve a különböző szinten lévők lelke hova kerülnek? Akkor egy kicsit érdemes beszélni erről, hogy erről még nem beszéltünk, azt hiszem, és tényleg fontos dolog. Először, hogy a lélek, mi a szitu a lélekkel, és hogy ugye tanulunk itt a Tányában arról, hogy vannak cádikok, igaz emberek, vannak rásák, gonosz emberek, és akkor most akkor ez hogy van? Lehetek én, ha rásának, mi az, hogy valaki rásának születik, vagy hogy szokták mondani, hogy tartja a vicc, hogy mindenki rásának születik, csak van, aki tovább tanul, vagy hogy van ez? Mindenki, ugye a biztonsági őrökkel kapcsolatban szokták mondani ezt az ízetlen tréfát, én is szoktam mondani, mert vicces. Szóval, hogy tehát mindenki gonosznak születik, és akkor onnan le lehet csúszni, vagy mindenki igaznak születik, mindenki gonosznak születik, és onnan lehet fejlődni, vagy mindenki gonosznak születik, és onnan, vagy igaznak születik, és onnan le lehet csúszni. Szóval mi a szituáció? Akkor itt több dolgot érdemes tisztába tenni, vagy rendbe tenni. Az egyik az, a zsidóság nem hisz abban, hogy a ellentétben egyébként más monoteista vallásokkal, a zsidóság nem hisz abban, hogy az ember bűnösnek születik. A zsidóság abban hisz, hogy az ember lelke tiszta, mert Istentől származik, teljesen tiszta, carte blanche, fehér lap, vagy egy teljesen fehér tiszta lélekkel születik az ember, és azt is mondja, ugye a Talmud azt is mondja egy helyen, hogy kol Israel yeslem chelek leolam haba, se nemar veamech kulam tzadikim leolam yirshu aretz, mindenkinek van része a túlvilágban, mindenkinek van része a jövővilágban. Azaz, mindenki üdvözül, bármit is jelentsék az üdvözülés, jó? Tehát, hogy azt is mindjárt beszéljük meg, hogy mit jelent az üdvözülés, talán itt az alkalom, hogy erről is beszéljük. De mondjuk, egy pillanatra csak használjuk ezt a népszerű kifejezést, mindenki üdvözül, mindenki üdvözülni fog, akármit is jelentsen ez. Az ember nem bűnösen születik. Az eredendő bűn, az első bűn, ami a Ádám és Éva óta hordozunk, ez nem befolyásol bennünket. Az eredendő bűn miatt vagyunk egy ilyen fizikai világon, amin vagyunk, ez igaz, de a bűnt nem viseljük mi magunk. Okay? Nos, az ember lelke alapvetően tiszta, és az ember, és vannak bizony olyan emberek, akiknek tisztább lelkük van, mint másoknak. Nem tehetnek róla, nem, ők így születnek, akiknek cádik, olyan emberek, akik kifejezetten és tisztán cádikok, mint Mózes, mondjuk mint Mózes, a legmagasabb minőségű példát mondjam, hogy a Mózes a proféták profétája. Mózes egy cádik volt, egy igaz ember, akinek olyan akinek olyan, aki olyan lélekkel született, amiben nem volt benne rossz. Ugye erről beszéltünk, ugye, hogy a cádikban nincs rossz, a cádik teljesen elpusztította a magában lévő rosszat, Mózes esetében nem elpusztította, hanem is volt benne. Nem volt benne rossz az emberben. Ettől függetlenül Mózes persze ember, tehát fizikai húsvér ember, akinek van lehetnek rosszabb tulajdonságai, meg jó tulajdonságai, de alapvetően. Ezért mondja a Tánya című könyv, azért a Tánya című könyvnek a lényege, vagy a fő premissza a Tánya című könyvben az, hogy az ember úgy tekintse magára, mintha közepes lenne. Se nem gonosz, se nem tökéletesen igaz, se nem tökéletesen gonosz ember, hanem mintha közepes ember lenne. Ez az általunk ambicionálható legmagasabb szint. Miért? Erről tanultunk pont az előbb. Azért, mert hogy az ember azt ambicionál, hogy én cádik akarok lenni, akkor már csak a hiúságból és a hiúságból és a kevésségből fakadólag sem lesz sose cádik. Ugye, hogy szoktam, hogy tartja a víz, hogy ha egy kicsit szerényebb lennék, már tökéletes volnék, ugye? Tehát az egyedüli dolog, ami visszatart a tökéletességtől, az a mérhetetlen szerénységem. Ez esetben, ez a vicc, a cádik esetében, ugye, hogyha valaki cádiknak gondolja magát, ha te azt gondolod magadról, hogy te cádik vagy, akkor biztos nem vagy az, mert a cádik nem gondolhat ilyet magáról. Mert egy cádik nem gondol magáról túl sokat, a cádik nem gondolja magáról, hogy ő cádik. Ezt mondta nekem a Jesuában, Amerikában egy rabbim, hogy van, ugye a legenda szerint van 36 cádik, 36 igaz ember, mindig a világban, egy adott pillanatban, akik fenntartják a világ, akinek érdemében a világ soha nem pusztul el. Ez egy kabbalisztikus, Zohárban megfogalmazott gondolat, és a Talmudban is van róla szó. És mindig mondta nekem Amerikában, Rabbi, hogy ha te azt gondolod, hogy te egyike vagy a 36-nak, akkor biztos, hogy nem vagy az. Hát, ha te azt gondolod, az a jele annak, hogy tuti nem vagy az. Tehát nem az, hogy az embernek a lelke ilyen vagy olyan, Ez nem a te választásod kérdés, ez eleve el van rendeltetve. Ez nem a te választásod. Mint hogy az, hogy a gólya hogyan hova pottyant le, ez nem a te választásod. Ennek dacára tudsz bizonyos dolgokat változtatni, tudsz csiszolni a lelked minőségén is, és tudsz még a vallásodon is csiszolni, tehát vagy változtatni, ugye? Tehát a zsidó vallás az ugye nem egy térítő vallás, de be lehet térni a zsidó vallásba. Be lehet térni a zsidó vallásba, és akkor teljes értékű tagja, ha valaki az ortodox ritus szerint tér be a zsidó vallásba, tehát úgy, ahogy kell, minden vallásjogi törvényt figyelembe véve, akkor ugyanolyan egyenértékű tagja lesz a zsidó társadalomnak, mint bármelyik másik, aki zsidónak született, mint Mózes, vagy Dávid, vagy Salamon. Hát ilyen tekintetben nincs olyan a kérdés, hogy melyik jobb, az angol, vagy a svéd, vagy a zsidó. Ez olyan kérdés, mint azt kérdezni, melyik jobb autó, a BMW vagy a Mercedes. Ez ízlés kérdése, meg feladat kérdése, a lélek szempontjából pedig feladat kérdése. Mindenkinek más feladata van a világon, Isten minden lélekre más és más feladatot bízott. A zsidók szempontjából a Tóra parancsolatainak a megtartása a feladat, a nem zsidók szempontjából pedig a Noé leszármazottainak 7 törvénynek megtartása a feladat. Oké. Most, hogyha már ezt tudjuk, akkor nagyon röviden tekintsük át, erről korábban többször beszéltünk, de nem lehet róla elege. A lélek, a lelkek egy párhuzamos dimenzióban léteznek. Van egy olyan dimenzió, amely a lelkek dimenziója. Csak úgy, mint van egy olyan fénytartomány, amit nem lát a szemünk. Ugye? Tudjuk, hogy vannak olyan fények, amit nem látja az ultraibolya sugárzást, meg az ultravöröset, meg a nem tudom milyen kéket, nem látja a szemünk. Vagy a fülünk nem hallja valamilyen hangsáv alatt, vagy hangtartomány alatt, vagy feletti hanghullámokat. De az nem azt jelenti, hogy azok nincsenek. Ugye? Ugyanígy az ember nem látja a lelkeket, és a lélek nem látható, vagy nem tapintható, de ez nem azt jelenti, hogy nincs. Egyszerűen ezek párhuzamos valóságok, csak úgy, mint az ultraibolya fény, az egy párhuzamos valóság, ahhoz a realitáshoz képest, amit mi látunk. Ugye mi azt gondoljuk, amit az érzékszerveimmel látok és érzek, az a realitás. Amit hallok, amit szaglászok, ez a realitás, ez a valóság. De nem csak ezek a valóságok vannak. Vannak olyan valóságok is, amiket nem tudunk az érzékszerveinkkel látni. A lelkek az egy ilyen párhuzamos dimenzió. Amikor azt mondom, hogy a lelkek világa, akkor nem valami fizikai helyre kell gondolnunk, hanem a mindent betöltő helyre kell gondolni. A lelkek mindenhol ott vannak. Mindenhol vannak. Nem kell, hogy ez fizikailag más helyen legyen. Amikor. Azért mondjuk, hogy a lélek lejön erre a világra, mert az egy az a spirituál, az a realitás, amelyben a lelkek vannak, ez egy spirituális szempontból magasabb szintű realitás, mint az alacsonyabban, mint ez a mi fizikai realitásunk. Ezért mondjuk, hogy lejön egy lélek erre a világra, és akkor lejön egy lélek erre a világra, amikor az ember megfogan, akkor a lélek fokozatosan költözik be a testbe. Fokozatosan költözik be a testbe, és véglegesen akkor költözik be a testbe, amikor a gyermek megszületik. A születéskor foglalja el a lélek véglegesen azt a lakhelyét ebben a testben. A hasonlat, amit szoktam erre használni, talán már itt is említettem, a hasonlat az, mint amikor az ember elköltözik egy lakásba. Mikor költözöttél? Mikor számít az, hogy te ténylegesen átköltöztél az új lakásba, a régiből? Amikor már minden cuccod ott van, ugye? Amikor már az utolsó doboz is ott van az új lakásban. De ennek is vannak fokozatai. Mikor költöztem el? Amikor megvettem az új lakást? Akkor váltam a lakás birtokosává? Vagy amikor az első dobozt átvittem? Vagy amikor az utolsó dobozt átvittem? Vagy amikor az első éjszakát aludtam abban a lakásban? Vagy amikor már az utolsó képet is felszögeltem a falra, és minden készen van? Mikortól mondhatom azt, hogy én már itt lakom, ugye? A léleknél is hasonlóképpen van. A fogantatáskor a lélek beköltözik ugyan, de még nem érzi magát otthonosan. Csak úgy, mint amikor te nem érzed magad otthonosan, amikor alszol az első éjszakát egy új lakásban, és amikor kimész éjszaka a mosdóba, akkor lehet, hogy bele fogsz ütközni egy oszlopba, vagy nekimész az ajtófélfának, vagy belerugsz a küszöbben, mert még nem ismered az új helyet. A lélek is szépen, fokozatosan válik otthonossá ebben a fizikai világban, egészen a születésig. Sőt, igazán otthonosan, amikor az utolsó szög is föl van, szögelve a falra, és amikor már soha nem megy haza a rossz cím, a régi címre, biztos veletek is fordult ilyen elő, ez is mondtam már, ültem a kocsimban, telefonáltam, és nem az új lakáshoz mentem, hanem nem figyeltem, és rutinból mentem a régi lakás felé, és ott vettem észre, hogy basszus, már nem is itt lakom, ugye? Na ez, amikor ez megszűnik, az a bar mitzvó, bat mitzvó pillanata. 12-13 éves kor, ekkor már a léleknek semmi köze nincsen ahhoz, ahonnan jött, ő tökéletes komfortban ez a világon. Tehát mondjuk, ha úgy tetszik, 99%-os komfortossággal van a lélek a születéskor már a testben. Jó, tehát ez így, jó, tehát mit tudom én, most nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk fogantatáskor, nem tudom, 20%-ban, aztán szépen, ahogy a terhesség zajlik, és születéskor 99,9, és utolsó 1%-10% az 12-13 éves korban van, amikor felnőtté válsz. Ekkor van az utó, akkor a lélek már ténylegesen komfortosan van. És ahogy a lélek beköltözése a testbe egy lépcsőzetes folyamat, egy folyamat, úgy a lélek távozása a testből a halálkor egy folyamat. Amikor az ember meghal, loja leino, akkor a lélek távozik a testből, de még a kapcsolatát a testtel még megtartja egy ideig. És ez a kapcsolat az egyre lazul. Ahogy múlik az idő, a kapcsolat egyre lazulni fog, és amikor teljesen elveszíti a lélek a kapcsolatát a testtel, az 12 hónap múlva, egy évvel a halál után van. Mint hogyha egy szálat képzelnénk el, ami egyre vékonyodik, ahogy távolodunk, egyre vékonyodik, és amikor elszakad, az egy évvel van a halál után. Oké, miért? Mindjárt ezt is elmondom, hogy miért. Miért egy évvel van, és mi történik az alatt az egy év alatt. Megbeszéltük, mi történik a lélek, amikor bejön egy év alatt. Ugye miközben a test fejlődik, ugye az anya, a édesanyja méhében, a test fejlődik, a közben a lélek egyre komfortosabban. Ezért egyébként csak zárójelben jegyzem meg, csak azért, mert ennek manapság nagy politikai, főként az amerikai politikát figyeli, sok szó esik abortuszról és hasonlókról. Ez a zsidóság álláspontja a mesterséges terhesség megszakításról, az nem olyan radikális vagy szélsőséges, mint mondjuk a katolikus álláspont, de nem is olyan liberális, mint a szélső liberális álláspont. Bizonyos esetben megengedett az abortusz, bizonyos időpontokban a terhességben még nem olyan, még nem számít, az első 40 nap az például még sokkal megengedettebb, persze alapos indok kell hozzá úgy is, de az első 40 nap az alacsonyabb, vagy hogy mondjam, mert a lélek sem kötődött még be a testbe olyan erősen, tehát sokkal, oké. Okay. Amikor távozik a lélek, akkor úgy igen. Most mi történik, hogy a lélek, amikor távozik a testből, amikor meghal egy lélek? A lélek, ami lejött, ez a tökéletesen tiszta és makulátlan, carte blanche lélek lejött a lelkek dimenziójából erre a fizikai világra, itt a fizikai életünk során, az életvitelünk alatt, ez a lélek lehet, hogy egy kicsit bepiszkolódott, esetleg a bűnöktől, vagy a nem pontosan úgy csináltuk, nem pontosan úgy éltük az életünket, ahogy egy zsidó embernek kell élni az életét, a Tóra és a Shulchan Aruch törvényei szerint. Ha bepiszkolódott a lélek egy kicsit, akkor képzeljük el, mi történne, hogyha visszamenne egyenesen a lelkek országába. Ebbe a tökéletesen, képzeljük csak tökéletesen fehérnek, persze ez butaság, mert nem fehér, mert nincs fizikai megjelenése, de képzeljünk el egy tökéletes fehér szobát, amiben betramplizol sáros csizmával, ugye? Akkor az nem olyan nagyon jó. Akkor mit kell csinálni a léleknek? Meg kell tisztulnia, hogy megint vissza tudjon kerülni, és komfortosan érezze magát a lelkek országában. Meg kell tisztulni. Ez a tisztulási folyamat a pokol egyébként. A tisztulási folyamat az a pokol, a zsidó hit szerint, vagy a zsidó filozófia szerint. A pokol az a tisztító, az a gyors tisztító, vagy vegytisztító, amin a lélek keresztül megy, ha szükség van tisztításra, mert egy cádiknak a lelke nincs szüksége tisztításra, az egyenesen megy vissza a lelkek országába. Egy tökéletlen cádiknak is viszonylag gyorsan, ha meg valaki gonosz, akkor egy hosszabb tisztító folyamatra van szüksége a léleknek, ahhoz, hogy megint komfortosan érezze magát a lelkek országában. Oké, mi a tisztulási folyamat? Mi hogyan tud egy lélek megtisztulni, hiszen nem egy fizikai dologról beszélünk, ami fehér és besározódik, hanem egy elvont, egy absztrakt, egy spirituális létezésről beszélünk, akkor az a pokol tüze, ami megtisztítna. De milyen tűz? Hát a fizikai tűz nyilván nem tisztít meg semmit, ami spirituális. A hőérzet az egy fizikai dolog. Akkor milyen tűzről van szó? Kedves barátaim, ez a szégyen tüze. A szégyen tüze égeti a lelket. Mi a pokol? Hogy kell elképzelni egy 21. századi ember, hogyan képzeli el a poklot? Úgy képzeld el a poklot, hogy leültetnek téged egy televízió elé, egy vetítővászon elé, és levetítik előtted életed filmjét. Hogy mit csináltál? Napról napra, szépen végig kell nézned az egész életedet, a sikamlós részeket kiemelve, nincs reklámszünet, és ott ül melletted az összes elhunyt felmenőd, meg az összes meg Ábrahám, Izsák és Jákob, meg Dávid és Salamon, és így nézik, hogy mit csináltál 2022. június, mi van ma 21-én, délután 6-kor, amikor éppen nem Tórát tanultál, vagy nem tudom micsoda. Ugye? Ez rendkívül kellemetlen. Ez egy szégyen. Ha más nem, az elmulasztott lehetőség. Felejtsd el a bűn. Az elmulasztott lehetőséggel való szembesülés, ez egy szégyenérzet. Ez a szégyen lesz a pokol tüze. Ez a szégyen, amit a lélek érez, amikor betrampol a sáros csizmával a hófehér helyiségbe, ez a szégyen tüze, ugye a szégyen az leírható hővel is egyébként, azért hívják tűznek, mert hasonló, amikor az embert megszégyenítik, elpirul, ugye? Felmegy a vérnyomása, hőháztartás, mit tudom én, változnak, ott kémiai folyamatok kezdenek el lezajlani, hogy az embert megszégyenítik. Most képzeld el, amikor végignézi Mózes, és Áron, és Dávid, és Salamon, és mindenki végignézi azokat, amiket csináltam. Ez rendkívül kellemetlen, ugye? Ez lesz a pokoltűze. Ezen a folyamaton kell keresztül. Ha nincs mit nézni a filmben, ha nincsenek ciki jelenetek, akkor nem lesz szégyentele. Akkor nincs szükség tisztításra, ugye? Na most, a jó hír az persze, van egy jó hír, nincs, nem akarok hollywoodi véget adni a dolognak, de van egy jó hír, a jó hír az, hogy le tudod nullázni a filmedet, le tudod törölni, tehát tudsz egy format C-t nyomni a hard drive-on, tehát tudsz, le tudod tömni, mint régen a VHS szalagokon, tudsz a Red Combot be tudod nyomni, hogy üres, hogy ne legyen ott semmi. Az, hogyha csuvát csinálsz, ha megbánod a bűneidet. Az ember megbánja a bűneit őszintén és tisztán, akkor minden korábbi bűn anulálódik. Ezért mondják a bölcseink, hogy térjen meg az ember minden nap, hát hiszen nem tudhatjuk, hogy miket bűnöztünk. Most persze is itt nyitok egy zárójelet. Természetesen az ember természetesen az nem jó, hogyha nem járja, az úgy nem működik, hogy az ember azt mondja, hogy most bűnözök, majd utána megbánom, ugye, mert akkor azt már nem tudod megbánni. Ugye egy olyan bűnt, amit szándékosan úgy követsz el, hogy majd később megbánod, azt nem tudod megbánni. Per definíció nem tudod megbánni. Jó? Igen.
Mi történik akkor, amikor ha spontán abortusz
van? Ugyanaz, mint a mesterségesnél. Megy vissza a lelkek birodalmába. Igen. Megy vissza a lelkek birodalmába. Valamiért a teremtő úgy akarja, hogy ez a magzat ne jöjjön most a világra. Vagy ugye mindenki valami céllal születik. Istennek mindenkivel van valami célja. Most az, hogy te a célodat, lehet, hogy valakinek csak annyi a célja, hogy egy perccel, hogy örömet okozzon valakinek. Vagy az, hogy éppen, hogy fájdalmat okozzon valakinek. Lehet, hogy ezzel a céllal kell lejönni erre a világra, és ezt elég, ezt egy nap alatt, a születés után egy nap, és utána a magzat, ne adj Isten, elmúlik, meghal, mert beteljesítette a küldetését.
Ugyanaz a gyerek halál is?
Persze. Persze. Egy nagyon szép történetet mondott egy általam igen kedvelt amerikai rabbi, Friedman rabbinak hívják, egy Chabad rabbi, egy Chabad Lubavitchi rabbi. Nagyon szép történetet mesélt, nem akarlak vele mutatni. Mutatlak benne? Nem mutatlak. Egy nagyon szép történetet mesélt. Azt mesélte, hogy 80-as években valamikor ő Minnesotában lakott, az Egyesült Államokban, és meg volt hívva Buenos Airesba, Argentinába, hogy ott beszéljen, tartson egy beszédet a helyi közösségnek. Tudom én, egy ilyen star speaker volt, egy jól beszél ez a rabbi, Friedman rabbi. És azt mondja, hogy 20 órát utazott, 3 átszállás volt abban az időben, míg eljutott Buenos Airesbe, hosszú időt volt az úton, repülőtér, és mondom, 3 átszállás, egy nagyon megterhelő, nagyon fizikailag nagyon megterhelő utazás volt. Megérkezik Buenos Airesbe, ezt meséli, megérkezik Buenos Airesbe, és az egyik legmeghatóbb történet, amit valaha hallottam. Megérkezik Buenos, tényleg az, szerintem. Mert ti elmondjátok, hogy az. Megérkezik Buenos Airesba, és a repülőtéren várja a helyi Chabad rabbi, helyi Chabad shliach küldött, hogy elvigye a szállodába. Elviszi a szállodába, vagy beülnek a kocsiba, úgy van a szállodába, és azt mondja neki, ez a helyi Chabad rabbi, azt mondja neki, hogy van itt egy asszony itt Buenos Airesben, akinek meghalt fél évvel ezelőtt a 17 éves egyetlen fia, 17 éves korában egy szörnyű autóbalesetben, ráadásul épp Rosh Hashanah és Jom Kippur között szlihotot ment mondani, mit tudom én, és meghalt a fia, és a nő teljesen depressziós, fél éve nem mozdul ki a lakásból, senkivel nem hajlandó beszélni, lesötétített függönyök, hát valahogy el tudjuk képzelni azt a tragédiát, hogy valaki, és mondja, hogy de sikerült meggyőzni ezt az asszonyt, hogy hát, hogy a Friedman rabbi oda tud menni hozzá, és egy kicsit vele hajlandó lenne beszélni. Sikerült meggyőzni. És akkor azt mondta ez a Friedman rabbi, hogy azon gondolkozott, hogy nem lehetne az, hogy előbb a szállodába menjek, és lezuhanyozzak, és átöltözzek, és majd utána elmegyünk ez az asszonyhoz, hogy miért nem kérdeztek meg, gondolta magában, miért nem kérdeztek meg engem, hogy van-e kedvem, és aztán utána persze az más, de hát most már nincs mit tenni, meg van ígérve a néninek, az asszonynak, akkor természetesen. De ezt mind gondolta magában. Oda megy a nőhöz, és amit pont úgy volt, ahogy azt el lehet képzelni, lesötétített szoba, mély depresszióban a hölgy, hálni járt már csak belé a lélek, szóval és elkezdte mondani ennek a Friedman rabbinak, hogy az ő fia milyen egy fantasztikus srác volt, és vallásos gyerek volt, és tanult, és jó tanuló, és udvarias, és jól nevelt, és minden csupa jó, csupa jó dolgok. Miért kellett Istennek elvenni tőlem ezt a gyereket 17 évesen? Miért hagyta Isten, hogy az a gyerek 17 évesen meghal? És ott ült a Friedman rabbi, és azt mesélte, hogy azt mondja, azt nem tudtam, mit tud az ember mondani egy ilyen szituációban. Mit tud az ember mondani, amitől majd megnyugszik? És az egyedüli dolog azt mondja, ami eszébe jutott, az az, hogy megkérdez a nőt, hogyha Isten 17 évvel ezelőtt megkérdezett volna, hogy itt van egy lélek, keresek neki egy gondviselőt, hogy kihez pottyancsam le ezt a lelket, kinek a családjába, de csak 17 évig tudom odaadni. Csak 17 év múlva vissza fogom venni, mert szükségem van rá. 17 évig odadom kölcsönbe, van-e kedved vigyázni rá? Vajon igen mondtál-e volna, vagy nem-e? És azt mondta a Friedman, hogy biztos volt benne, hogy a nő azt fogja mondani, hogy igen. De a nő azt mondta, hogy nem. Ha tudtam volna, hogy nem, akkor nem. És akkor azt mondja, ösztönösen kijött a Friedman rabbiból, azt mondja, az a válasz, hogy akkor miért csodálkozol, hogy Isten nem kérdezett meg? Akkor miért csodálkozol, hogy Isten nem kérdezett meg? Valamiért 17 évig kellett ennek a léleknek ezen a világon lennie, és utána Istennek valamiért szüksége volt arra a lélekre, úgy ott vissza. Most ha előbb megkérdez, hogy van-e kedved hozzá, magyarán, amikor próbatételek elé állít az életben Isten, ha megkérdezné előtte, hogy van-e kedvünk hozzá, valószínűleg azt mondanánk, hogy nincs. De akkor nem lennénk sehol manapság. Nem fejlődnénk sehova, hogyha az összes próbatétel... Van-e kedve, ugye mitől leszünk jobbak, mitől leszünk erősebbek, nagyobbak, hatalmasabbak, ha tágítjuk a, ha tágítjuk a komfortzónánkat, ahogy szokták mondani, ugye? A komfortzónánkat, a kényelmi zónánkat, ha tágítjuk, attól, ugye a sportoló attól tud egyre gyorsabban futni, meg egyre több nagyobb súlyt emelni, hogy mindig egy picit, hogy feszíti, hogy egyre jobban feszíti, mindig egy picit többet csinál, mint ami kényelmes. Ettől nőnek az izmok, ettől lesz az agy, ettől tud, ugye, mindig egy kicsit többet csinálsz, mint ami kényelmes. Ha az embert megkérdeznék minden alkalom, hogy van-e kedve hozzá, nem, sokkal kényelmesebb a kanapén ülni és nem csinálni semmit. Csak akkor nem lennénk sehol. És azt mondta Friedman rabbi, azt mondja, visszament a kocsi, és ja, és mondta, ezt mondta a nőnek, a nő, kész, akkor el is volt minden baja. Isten nem kérdezte meg, ha megkérdezte volna, a rossz választ mondtunk volna. Ha megkérdezne, azt a választ mondtuk volna, ami nem jó, nem csak Isten szemében, nekünk nem jó. Nekünk nem jó az a válasz. Hát hogy? És mindjárt mondok egy másik szép történetet ehhez kapcsolódóan, amit viszont személyesen hallottam, személyesen hallottam valakitől, és nagyon megfogott. De ez is szerintem egy nagyon értékes üzenet, hogy Isten mielőtt, Isten nem kérdezi meg, mert ha megkérdezni, akkor rossz választ mondanánk esetleg. És meg nekünk nem lenne jó, nem csak Istennek, az egy dolog, nekünk. Egyszer mesélte egy szintén amerikai fiatal ember, talán rabbi, hogy van egy, sok gyereke van, tudom, vagy 6 vagy 7 gyereke, vagy 8 gyereke, és van egy, aki nagyon súlyosan beteg, nagyon ágyhoz kötött, nagyon súlyosan beteg. És hallgattam vele egy interjút, ismerem történetesen ezt a fickót, és hallgattam vele egy interjút, egy podcastban, egy rádióban, és azt mesélte, hogy számomra rendkívül megható volt az a hozzáállás, mert ez egy olyan hozzáállás, ami kontraintuitív. Pont az ellenkező annak, amit az emberek általában gondolnának. Az emberek általában azt gondolják, mondja ez, hogy milyen sok erőfeszítést kíván egy ilyen beteg gyermek ellátása. Sarkítva és csúnyán fogalmazva, milyen önző dolog. Milyen önző. Ugye, mi az önzés? Az önzés azt jelenti, hogy minden rólam szóljon. Ez az önzés, ugye? Tehát nagyon csúnyán mondom, és ne értsetek félre, az a beteg gyerek az kvázi, mintha önző lenne, ugye? Hiszen mindenkinek őt kell kiszolgálni, mindenkinek az élet alá van rendelve. De azt mondta ez a rabbi, azt mondja, hogy én nem így nézek rá, én pont fordítva nézek rá. Az a gyerek, az a beteg gyerek a legönzetlenebb a világon. Ugyanis ő azért van itt ezen a világon, és azért szenved ezen a világon, hogy én jobb ember lehessek azáltal, hogy segítek neki. Ez az igazi önfeláldozás, mert ő neki nincs saját külön élete. Az ő élete az pusztán arról szól, hogy én lehessek jobb ember azáltal, hogy segítsek neki. Az én meglátásom szerint ez egy olyan forradalmian gyönyörű hozzáállás, és ez tetten érhető a judaizmusban, ezt tanítja a zsidóság. A koldus, akinek adod a pénzt, te nem szívességet teszel, hogy ő tesz szívességet neked, hogy ő koldus, és te adhatsz pénzt neki. És te általa, miatta tudod teljesíteni a jótékonyság parancsolatát, a jótékonyság micváját, mert ő felvállalta azt, hogy ezen a világon szenved, és nélkülöz, és stb. Más kérdés, hogy ez nem az ő saját választása volt esetleg, ez egy külön lapra tartozik, de ki tesz szívességet a másiknak, ő tesz szívességet nekem, hogy én adhatok neki. Ez egy forradalmi hozzáállás, radikálisan más hozzáállás, mint amit az ember alapban gondolna, egy kontraintuitív hozzáállás. Szerintem nagyon szép gondolat, és nagyon igaz gondolat. Ha valaki úgy tud tekinteni, ez a fiatal ember úgy tudott tekinteni erre a beteg gyerekére, hogy az a gyerek teszi a legnagyobb szívességet, azzal azt mondja, azt mondta az a fickó, hogy mind a másik 7 gyerekem sokkal jobb ember lett általa, a beteg testvérük által. Soha nem lennének ilyenek, ha nem lenne az a beteg testvér, aki miatt le kell mondani, aki miatt csomó minden nem tud megvalósulni, aki miatt egy csomó figyelem nem tud ráhárulni, mert arra kétszer annyit kell figyelni, stb. Jó?
Mit
csinálunk,
mi
ezt tudunk,
hogyha megtisztítunk? Ez jó kérdés.
Mit csinálunk? Mit csinál fönt a lélek, amikor már vissza... Oké, tehát van ez a pokol, ez a tisztító szakasz, amikor a lélek keresztül megy ezen a tisztító tűzön, nevezzük a szégyenen, ami van, lehet rövid időszak, lehet hosszú időszak. A leghosszabb időszak a zsidó tanításuk szerint ez csak 12 hónap lehet. Ha legpiszkosabb a lélek, ha legbűnösebb a lélek, akkor sem kell tovább tisztuljon, mint 12 hónap. 12 hónap a maximum. Ezért mondunk kaddist, 11 hónapig csak. Mert mit csinál a kádis? Mit csinál az, hogyha kádis mondunk egy elhunyt lelki üdvéért? Vagy mit csinál, hogyha adományozunk a lelki üdvéért? Vagy tanulunk valamit a lelki üdvéért? Ami ugyanolyan fontos, mint kádist mondani, tanulni és adományozni. Micvát, parancsolat, még egy micvát csinálni a lelki üdvéért. Mi segítjük, az ő lelke már nem tud itt a fizikai világon parancsolatokat végrehajtani, micvákat csinálni. Mi segítjük, mi azt mondjuk, hogy én ezt az adományt azért adom, az ő lelki üdvéért, azaz lemondok az ezért járó utalomért, az ő érdemében, az ő miatta. Jusson neki az érdem ezzel, segítjük, hogyha esetleg tisztulásra van szükség, akkor minél hamarabb tisztuljon, mert olyan sok, mert gyűjtjük az érdemeket helyette is. Erről szól a kádis tulajdonképpen. A kádis alatt nem csinálsz mást, a kádisima elmondása, aminek az a lényege persze, hogy Isten nevét nyilvánosan megszenteljük, azaz hangosan mondjuk a kádist, hogy mondhassa mindenki rá, hogy a helyismei rába, mert varáhló lámuló a mélyolmája, hogy legyen az ő szent neve áldott örökkön örökké, azaz Isten nevét nyilvánosan megszenteljük, ez egy nagyon fontos és szép magasztos dolog, amit tudunk csinálni az ő érdemében, mert ő már nem tud kádist mondani, mert ott van fönt. És nincs fizikai világon. Adományt adunk az ő érdemében, mert ő már nem tud adományt adni. Ezáltal legyen neki még egyel több érdeme, és ezáltal rövidítjük le a tisztulási szakaszt, ha esetleg van rá szüksége. De senkiről nem feltételezzük azt, hogy 12 hónap tisztulásra van szüksége. Ezért mondunk csak 11 hónapig kádist, mert ezt nem feltételezzük, hogy végig szüksége van, ugye nem, csak nem már. Ugye? Most 12, amikor véget, nem csak 12, a halál után, a lélek visszakerül, ott nincs idő. Ott nincs idő. Ez is nem fogsz unatkozni, mert nincs idő. Nem kell eltöltened az időt, bár hallgass meg, nem kell eltöltened az időt, mert nincs. Nincs idő. Zivashina, a isteni dicsfényben való gyönyörködés az van. Ha meg akarod tudni a zsidó hagyomány szerint, hogy milyen lesz a túlvilág, akarsz belőle egy kóstolót, tudod, mint amikor egy kóstolót kapsz egy ételből, ami még nem az egész étel, de csak egy picit érezzem, hogy milyen. A szombat, azt mondják a rabbik, hogy a szombat, a sabát, az me'ein olam haba, az olyan, mint a túlvilág, az egy kóstoló a túlvilágból. Az élvezet, bármi is legyen, mindenkinek más, nem tudom, nekem az, hogy a családom körében vagyok, és ki van kapcsolva a telefon, és eszem, és iszom, és pihenek, és nem kell aggódnom, hogy e-mailekre kell válaszolni, mert nem tudok válaszolni, ha akarok se. Mert nem szabad sabátkor telefont használni, és számítógépet sem. Nem tudom, de nekem számomra ez az élvezet, és ez a fajta lelki nyugalom, vagy ez a fajta lelki élvezet, azt mondják a rabbik, hogy a sabát az egy kóstoló a túlvilágból. Milyen lesz a túlvilág? Az a sabát. Most kinek milyen a sabát? De hát ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát, amilyen szombatot csinálsz magadnak, olyan lesz a szombatod.
És mi alapján szültünk újra?
Mi a lépján, ahogy a lélek van, mi alapján jön le egy lélek megint erre a világra, születik egy új testbe, most a többi. Ezzel kapcsolatban több vélemény van. Vagy azért, mert nem végezte el a dolgát. Mert mondjuk Isten leküldte erre a világra valami küldetéssel, és elpacsékolt az idő, és nem végezte el a dolgát, és vissza kell mennie, és aztán vissza kell jönni egy új testbe. Ahol már lehet, hogy csak két napig kell legyen, mert pont az alatt elvégzi a dolga. Innen is sem lehet tudni, hogy kinek mi a feladata, kinek mi a dolga. Van egy másik megközelítés, ami szerint az ember, hogy a lélek el kell végezze mind a 613 parancsolatot, különböző testekben, akár nem is tud egy testben elvégezni mind a 613 parancsolatot. Van a Tórában 613 parancsolat, de ez ember nem tud. Én férfiként nem tudom a nőkre vonatkozó parancsolatokat, a nő nem tudja a férfire. Tehát lehet, hogy az én lelkemnek szüksége van egy női testre is, mert a női parancsolatokat úgy tudom végrehajtani, nem tudom. Valószínűleg nem, mert a kabala szerint egy férj és egy feleség a házasságban, ott a lélek, ott ugye a test külön van ugyan, de a lelkek egyé válnak, és azért ha én teszek imaszíjat, teszek tfilint, ami egy férfiak vonatkozó parancsolat, azért a feleségem is megkapja a jutalmat, és hogyha a feleségem elmegy a mikvébe a tisztulási hónap végén, akkor én is megkapom érte a jutalmat, pedig hát nem az én, mert hogy a lelkünk az egybefor.
A rossz házasságban is.
Ja. A rossz házasság az például abból ismertetik meg, hogy a feleség pampok, hogy a férj ne menjen el reggel a zsinagógába, hogy tfilint tegyen, akkor valószínűleg azért lehet, hogy nem annyira kap jutalmat. Tehát tulajdonképpen ez történik. Ez történik a lélek. Még egy utolsó kérdés van, és a tányával nem sikerült már foglalkozni, akkor az időt kell tovább rabolni. Azt kérdezi valaki, azt szeretném megkérdezni, mi a különbség az askenázi és a haszid jesiva között? A haszid jesivák úgymond részhalmazai az askenázinak, így van. Ugye alapvetően a, most egy kicsi ilyen, ilyen antropológia, hogy hívják ezt, ilyen, nem, nem nép, nép, tudom, mi ez?
Néprajz.
Néprajz, köszönöm, néprajz. Akartam bevetni valami idegen szót, aminek nem tudom, hogy kell használni. Ez a néprajz. És akkor vannak a szefárdi zsidók, az úgy a keleti országokban élt zsidók, akik keleti országokban éltek az elmúlt 2000 évben, és vannak az askenázi, az európai nyugati országban élt zsidók, ezeket nevezzük askenázi zsidóknak. Askenáz egyébként Németországot jelenti, konkrétan héberül, nem konkrétan héberül, mert askenáz maga a szó, askenáz az Noénak volt egy unokája, akit úgy hívtak, hogy askenáz, Noénak volt egy unokája, de Németországra szoktuk használni, tehát ami Európa, a nyugati, azok az askenázok, a keleti zsidók, a szefárdi zsidók, és az askenázi zsidókon belül vannak haszidok, haszid filozófia, haszid mozgalom, egy 18. században indult, 17. század végén, 18. században indult mozgalom, jellemzően askenázban, tehát Európában, egy haszid jesivában. Érdekességképpen mondom, hogy a jesiva, mint intézmény, nem olyan nagyon régi, mert ebben a formában, ahogy ma vannak rabbinikus akadémiák, azaz jesivák, csak 250 éve vannak így. Korábban nem voltak ilyen, hogy mondjam, ilyen hivatalos oktatási intézmények. Az első ilyen az Vilniusban, Vilnában volt, Litvániában az első jesivát, nem Vilniusban, hanem Volozsinban volt, Volozsin is Litvániában van valahol, Rebhaim Volozsiner, Volozsini Rebhaim alapította, Rebhaim Volozsiner, ez a Rebhaim, a Volozsini Rebhaim, ő a Vilnai Gaonnak volt a tanítványa, a Vilnai Gaon pedig 18. század elején élt, neki volt a tanítvány, és ő alapított egy ilyen rabbinikus iskolát. Korábban az oktatás a zsidóságon belül házi tanítókon és kis közösségi osztályokban működött, volt kis falu, volt ott 20 zsidó család, volt 6 zsidó gyerek, ahhoz fogadtak egy tanítót, aki megtanította nekik a Alef-Bétet, a Héber ABC-t, meg az alapvető dolgokat, és aztán a gyerek 12-13 éves korában ment dolgozni a földekre az apjával, a tehenet, meg túrni a földet, meg segíteni. Ugye? Aki egy kicsit, az a gyerek, aki egy kicsit több, nagyobb potenciált mutatott, azt elküldték egy nagyobb városba tanulni, ahol volt egy nagyobb tudású rabbi, aki már tudta tanítani, és így ment tovább. És tulajdonképpen ezt váltotta föl egyfajta intézményesített oktatási rendszer, a jesiva, ezek a jesivák, amelyek ma, hál' Istennek, aranykorukat élik. Jó magam is eltöltöttem egy ilyen intézményben, vagy több ilyen intézményben összesen 10 évet. És ezek a jesivák, ez a 250 évvel ezelőtti. A jesivák tanrendje az változhat, jelen a korpusza, a lényeg, a törzs, tananyag az mindig Talmud, az ilyen askenázi lett jesivákban, ahol például én tanultam, ott 95% volt a Talmud, és 5% mondjuk Biblia, meg muszár, viselkedés, meg ilyen filozófiai dolgok. Haszid jesivákban haszid tudományokat is tanulnak, tehát Talmud az mondjuk, nem tudom, 70%, és akkor van 30%, ahol haszid filozófiát és egyetlen a filozófiát tanulnak. Én sajnos ebben nem volt részem, legalábbis nem a tízes éve, a tínédzser éveimben, aztán később bepótoltam, de haszid jesivákban ilyesmit is tanulnak, tehát része a curriculum, a tanrendnek az askenázi jesivákban pedig kevésbé. Jó, tányára ma nem jutott idő. Kedves barátok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem. Holnap este 8-szor akkor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Addig is mindenki kövesse, lájkolja ezt a Facebook oldalt, please, 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 please. És az Instagram oldalamat, ami Lekvár és Jam névre hallgat, csak úgy, mint a blogom, lekvarisjam.blog.hu. Az Instagram, Lekvár és Jam Instagram oldalon minden nap kiteszek egy nagyon rövid ilyen kis gondolatot, ami tök jó, mert megindítja az embernek egy picit a fantáziáját remélhetőleg, aztán lesz még más tartalom is. Holnap este milyen nap van? Szerda van holnap. Szerdán is fogunk találkozni természetesen, este 8 órakor. Pénteken meg Mádra megyek, Mádon lesz mádi zsidó napok, ott leszek lent Sabátra, hogyha van azt hiszem még egy pár hely, a zsidó.com weboldalon biztos megtaláljátok a mádi zsidó napokra szóló meghívót, ha valakinek van kedve találkozni, közösen tanulni, és egy igazi, hamisítatatlan zsidó sábátot átélni, akkor jöjjön le Mádra, festői hely, Tokaj hely aján. Csodálatos, nagyon szeretek ott lenni, gyönyörű, szuper szokott lenni, nagyon jó ételek vannak, még jobb előadók és társaság többek között, moi. Vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget mindenkinek!